14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Egyértelműen brüsszeli bosszú az Európai Unió bíróságának Magyarországgal szemben meghozott ítélete, amiért nem fogadunk be migránsokat, jelentette ki a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Kossuth Rádióban. Rétvári Bence, minden magyar ember számára teljesen igazságtalannak, felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte az Európai Unió bíróságának ítéletét, amellyel 200 millió eurós bírság megfizetésére kötelezték Magyarországot az uniós bevándorlási politika megsértése miatt. A magyar válaszlépésről a kormánypárti politikus azt mondta, minden jogi lehetőséget meg kell vizsgálni, de az már látszik, hogy nem jogi döntés született, mivel a kérelemben szereplő összeghez képest 70-szer akkora bírságot szabott ki Magyarországra a bíróság. A Semmelweis kapta a legjobb játékfilmnek járó díjat, a legjobb rendező pedig a film alkotója Koltai Lajos lett a Veszprémben rendezett Mozgó Filmfesztiválon. A fesztivál szombaton rendezett díjátadó ünnepségét a Veszprémi Petőfi Színházban tartották. 22 kategóriában adták át a magyar mozgókép díjakat a Nemzeti Filmintézet és Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa szervezésében szervezett fesztiválon. Ezt a fesztivált június 12-e és 15-e között rendezték meg Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban. Átadták a közmédia által alapított Huszárik Zoltán díjat a Magyar Mozgókép Fesztivál záró eseményén Veszprémben. Az elismerést Vitézi László Kossuth és Balázs Béla díjas filmrendező, forgatókönyvíró, producer posztumusz kapta. A magyar mozgókép kultúra támogatására és új magyar filmalkotások bemutatására hozta létre a Duna Média Szolgáltató, valamint a Média Szolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap a Huszárik Zoltán díjat. Az elismerést a hazai filmművészetre jelentős hatást gyakorló alkotó kaphatja. Még valamivel több mint 3 hetük van az önkormányzati, nemzetiségi és Európa Parlamenti választáson induló jelölteknek és jelölő szervezeteknek arra, hogy eltávolítsák a kampány időszakában a közterületeken elhelyezett plakátjaikat. Egy héttel a választás után az ország sok pontján láthatók még hirdetőtáblákra, hirdetőoszlopokra, villanyoszlopokra kihelyezett választási plakátok. Ezeket a plakátokat a szavazás napjához képest egy hónapon belül, tehát július 9-én 16 óráig kell eltüntetni. Magyarország támogatásának köszönhetően apátsági rangra emelkedett az Olaszországban lévő Norcsában újjáépített bencés kolostor. A keresztény gondolatokat és egyházainkat megpróbálják a közbeszédnek átvitt és valós értelemben vett közterekről kiszorítani. Éppen ezért az európai keresztény civilizációnak egy ilyen lényeges történelmi hagyományú helyszínén fontos Magyarország támogatása, mondta a kolostor komplexum felújításáról Azbej Trisztán, a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. 2016-ban súlyos földrengés rázta meg Olaszország középső részét, amiben teljesen megsemmisült a Norcsa mellett található bencés kolostor, amit most újjáépítettek.
Az időjárásról.
Az összefüggőbb felhősávok kelet-észak-kelet felé távoznak, mögöttük a gomoly és fátyol felhők mellett kitisztul az ég. Általában nem lesz csapadék, de főleg hazánk észak-keleti felén harmadán helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Több helyütt megérénkül az északnyugati nyugati szél, a csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 11 és 17 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
From the dark, I know the answer.
Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Hogyan keres párt egy megtért fiatalember?
Mások nevében nyilatkozni nem tudok, csak a saját nevemben, hogy én hogy kerestem párt, vagy nem kerestem, mert igazából ez is egy kérdéses momentum.
Kerékpárral vagy gyalog?
Lesz egy családos kerékpártúra a Dragán tó körül, június 30-án vasárnap. Ez egy 29 kilométeres útvonal, viszont a teljes szintemelkedés az nagyjából 950 méter, tehát inkább nagyobb gyerekeknek ajánljuk, 14 éves kortól, vagy hogyha van egy kisebb gyerek, de nagyon jó kondícióban van, akkor persze őt is várjuk szeretettel.
17-en fejezték be a nagyberegi református liceumot ebben a tanévben.
Igen, minden évfolyam más, és mindegyik évfolyamnak megvannak azok a szépségei, az emlékei, amelyek bennünket hozzájuk kapcsolnak. Ezek néha nagyon jók, és néha vannak olyanok is, amikre ha visszagondolunk, akkor az egy kicsit nehéz.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
We have lost as we look down the road where all the prodigals have walked. One by one, the enemy has whispered lies and led them off as slaves. But we know that you are God, yours is the victory. God of unrelenting love, rescue every daughter, bring us back the way.
Oh breath of God, now breathe. Oh breath of God, breathe. Oh breath of God, now breathe. Breathe, oh breath of God.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Hogy mik az ismerkedés nehézségei, dilemmái? Hogyan keres ma párt egy megtért fiatalember? Milyen is az, amikor teljesen Krisztusra hagyatkozunk, még a párválasztásban is? Mai beszélgetésünkben megpróbáljuk ezt kideríteni. Tominec Mihály életében mindig jelen volt a hit, Isten keresése, az ő útján haladni, de igazán akkor történt fordulat az életében, amikor véget ért egy hosszabb párkapcsolata. Megtéréséhez hosszú és nehéz út vezetett. A következőben vele beszélgetünk. A 21. század nagyon sok lehetőséget kínál arra, hogy mondjuk különböző randi programok meg társkereső oldalokon keresztül párt találj. Tehát kínál egy lehetőséget, hogy ha szeretnél, akkor megtalálhatod álmaid párját, vagy akár jobbra húzod egy bizonyos oldalon, és akkor az már azt mutatja, hogy nekem tetszik, de ez nem biztos, hogy mindig azt fogom látni majd élőben, amit azon a bizonyos profilképen látok. Tehát itt azért ez egy csalóka, hogy mit mutatunk magunkból a külvilág felé, mit közvetít az a kép, tegyük fel, mit gondolhat rólunk a másik. Tehát ezek mind-mind olyan lehetőségek, amelyek egy picit félrevezethetik a mai fiatalokat, és ezért is talán lehet, mondhatjuk azt, hogy nehezebb a társkeresés ma. De talán még nehezebb egy keresztény fiatalnak társat találni? Erre is szeretnénk többek között választ kapni ma. Beszélgető társam Tominec Mihály, aki hát másfél éve mondhatjuk így, hogy más útra tértél, komolyabb útra. Valóban a szerint szeretnél és próbálsz élni, ahogy az Úr sugallja neked, és ezáltal talán a párkeresés is megváltozott az életedben, más került előtérbe. Szerinted hogyan keres ma párt egy fiatal, hívő fiatal, aki valóban az Úr akarata szerint él?
Üdvözlök mindenkit. Mások neveiben nyilatkozni nem tudok, csak a saját nevemben, hogy én hogy kerestem párt, vagy nem kerestem, mert igazából ez is egy kérdéses momentum. Nyilvánvalóan abból a szempontból valóban nehezebb a helyzet, hogy régen nem voltak ezek a mindenféle médiatartalmak, meg közösségi oldalak, meg stb. Ezek nem zavartak be, úgymond, a kapcsolatépítésbe, hanem az emberek személyesen találkoztak, különböző rendezvényeken, programokon, kint a parkban, sétáltak a buszon. Tehát, hogyha most megkérdezünk néhány 50-60 év körüli embert, azoknak a zöme azt fogja mondani, hogy a párját azt vagy egy buszon, vagy a vonatállomáson ismerkedett meg vele, vagy iskolában, és aztán csak összejöttek. Különböző ilyen történeteket, míg most azt lehet megfigyelni, hogy nagyon sokan a személyes szférából, tehát a személyes kapcsolat kontaktusból áttérnek a közösségi oldalak által kínált lehetőségekre. De mondom, ez csak szubjektív vélemény. Igazából magamon is tudom azt, hogy a 2022-ben véget ért, december környékén véget ért egy hosszabb kapcsolatom. Azt követően nyilván van egy bizonyos időszak, amikor hát nehezen tudja feldolgozni a hiányt, pláne hogyha egy hosszabb kapcsolatról van szó. Tehát ezt az űrt, ami kialakul, ezt be akarja tölteni, és minél hamarabb. Tehát igazából olyan lehetőségek is szóba jönnek, amik addig nem is jöttek volna szóba, de már egy apró, kedves gesztusból is az ember ilyenkor azt gondolja, hogy hát el lehetne kezdeni akár itt is egy új kapcsolatot építeni.
Nem szeretünk egyedül lenni? Úgy érzed? Mondhatjuk ezt, hogy mindig vágyunk a társra, vagy vágyik akár a mai fiatal is?
Akár csak, hogyha a teremtés történetéből indulunk ki, tehát a Bibliában, a Szentírásban le van írva, Isten társként teremtett minket, tehát megteremtette Ádámot és Évát hozzá társként, társas lényeknek teremtett meg bennünket, és az ember akkor válik teljessé, úgymond, hogyha megtanálja a másik felét, vagy hogyha az Úr elé hozza a másik felét, társát, akit neki rendelt. Míg az előző időszakban, tehát én mindig is hívő embernek tartottam magamat, ezt hosszan lehetne ecsetelni, de nem voltam megtért ember, tehát a megtérésem az egyébként a hosszú kapcsolatom után történt 2 hónappal, és ezért én más irányba is indultam el a következő pár keresésében.
Szerinted ez az út vitt arra, hogy megtérj? Ez az időszak, amikor feldolgoztad a szakítást? Ez változtatott meg benned valamit? Vagy pont az a nehéz időszak, mert egy szakítás mindig nehéz, az vitt arra az útra, hogy akkor neked szükséged van jobban az Úrra?
A megtérést nem lehet kieszközölni, tehát ez nem úgy működik, hogy az ember meg akar térni, és akkor megtér, hanem ez Isten kezébe van, az ő titka, hogy Krisztus mikor szabadítja meg az embert, vagy mikor váltja meg. Én azt tudom, hogy nyilvánvalóan a kapcsolat miatt is egy mély pontra jutottam, de igazából a kapcsolat által kialakult, nem tudom, nehéz, depressziós, vagy akármilyen másképpen lehet fogalmazni helyzetben. Én felismertem azt, hogy én egyébként sose voltam saját magammal is kibékülve, tehát igazából már nem az volt a gondom, hogy szétmentünk, és nem vagyok kapcsolatban, és valami. Tehát ezt elengedtem, de igazából ott maradt az, hogy én saját magamat nagyon erősen utáltam, amit kevesen tudtak rólam, tehát én ezt egy ilyen úgymond kettős életet éltem, tehát a külvilág azt látta, hogy minden rendben, belül pedig mindig, amikor imádkoztam, az Úrhoz könyörögtem akkor, tehát én sose voltam megelégedve saját magammal, utáltam magamat, és nagyon sok olyan dolgot csináltam, ami zavart engem, tehát én úgy éreztem, hogy aki hisz Istenben, aki Isten akaratát akarja teljesíteni, és őt követi, az nem tehet ilyen dolgokat. Szembe megy a kettő. És mivel én emberileg mindig harcoltam a másik énem ellen, úgymond, a rossz énem ellen, mindig meg akartam valahogy oldani egyedül, tehát le akartam szokni káros dolgokról, vagy szenvedélyekről, vagy vágyakról, tehát zavartak olyan dolgokat csináltam, ami nem fér bele egyszerűen az Úr Jézus Krisztus követésébe, és ez engem belülről pusztított elfele. Addig, amíg egy nagyon mély pontra jutottam, tehát én emberileg nem tudtam megoldani, és mindig könyörögtem, hogy Uram, ez így nem mehet, tehát vagy így, vagy úgy, és csinálj valamit, és nem jött el ez a pont, és aztán úgy voltam vele, hogy jó, Istenem, hogyha te nem tudod ezt megoldani, akkor megoldom én, ahogy mindig is mindent megoldottam egyedül az életemben, mindenben sikeres vagyok, mindent el tudok intézni, mindent meg tudok oldani, mondom, akkor ezt is megoldom. És akkor volt az a momentum, amikor tehát véget akartam vetni a saját életemnek, és ott volt egy fordulópont. Tehát igazából nem a kapcsolat, a kapcsolat is vitt belefele ebbe a helyzetbe, ami szerintem segítséget nyújtott nekem abban, hogy ráeszméljek, hogy hol is van a gond, és aztán pedig az Úr kegyelmébe vett, és megszabadított saját magamtól. Tehát én mindig így könyvelem el, hogy önmagamtól, a rossz énemtől szabadított meg, és tényleg úgy volt, hogy tehát majdnem megtörtént a baj, de mégse történt meg, tehát ott volt egy érdekes momentum, és onnantól kezdve, tehát szülői házba rohantam, szülői háznál egy nagy zokogás után felálltam, és fél óra után olyan volt, minthogyha mi sem történt volna. Tehát igazából zokogás közben kiáltottam az Úrhoz, hogy Krisztusom, kérlek, üszd ki azt az ördögöt, aki bennem van, tehát erre emlékszek, hogy ezt kiáltottam, és egy ilyen 15 perc után, vagy fél óra után én felálltam, megtöröltem az arcomat a könnyeimtől, és minthogyha valami, nem tudom, mi történt volna, tehát egy csoda történt, tehát akkor éreztem azt, hogy Krisztus valószínűleg megszabadított engem ezektől a dolgoktól. Attól a ponttól kezdve folyamatosan, tehát én folyamatosan jól éreztem magamat, természetesen a kapcsolat miatt, meg egyéb dolgok miatt voltak nehézségek, de már teljesen másképp könyveltem őket el. A saját életem, tudtam, hogy ezek olyan dolgok, amelyek meg kell, hogy történjenek, ezeken végig kell menni, ezeket nem lehet csak úgy félretenni, nem foglalkozni vele. Tehát kapcsolat, egy házasság, vagy valakinek az elvesztése után, vagy akár, hogyha az ember valamilyen hozzátartozója elhuny, akkor utána van egy gyászidőszak, van egy bizonyos periódus, amin utána az embernek át kell menni, különböző ilyen támpontok, és én tudtam, hogy nekem ezen csak végig kell menni, és ez így történt, és utána ugye jött az, hogy folyamatosan, görcsösen azért bennem volt az, hogy de jó, de akkor egy más társat is szeretnék, vagy valakit, kértem az urat, hogy rendelje ki. Sokszor, tehát nekem régen is volt ilyen a gondolataimban, és talán még most is néha előfordul az a gondolat, hogy nem vagyok benne teljesen biztos, hogy tehát vannak olyan embertípusok, akiknek békességük, boldogságuk, örömük van abban is, tehát úgy is, hogy nincs társuk. Tehát én abban hiszek, hogy az Úrnak minden emberrel van egy terve, és különböző tervek vannak. Tehát valakinek család, gyerekek, stb. Valakinek más tervet rendelt el az Úr, ezt nem tudjuk. Én egy dologért imádkozok mindig, hogy az ő akarata teljesüljön. Tehát én tudom azt, hogy ha úgy alakulnak a dolgok, ahogy az Úr akarja, tehát az a terv valósul meg az életemben, amit ő szeret. Tapasztaltam az elmúlt egy év alatt, hogy voltak dolgok, amiket nagyon akartam, de nem úgy alakult. Aztán később rájöttem, hogy nagyon jól alakult, úgy, ahogy alakult, és hálát adtam érte az Úrnak, és ezek a megtapasztalások, ezek ilyen, úgymond ilyen bizonyosságok abban, hogy oda kell tenni elé. Ha azt akarja, hogy legyen családom, akkor ki fogja munkálni, hogy legyen családom. Ha azt akarja, hogy legyen társam, akkor ki fogja munkálni. Ha nem, akkor nem. De tehát én éreztem azt az elmúlt évben, hogy én nekem már abban is békességem volt, tehát eljutottam arra a szintre, hogy nem zavart az abszolút, hogy nincsen társam. De mondjuk az első fél évben azért úgy kerestem a lehetőségeket, és éreztem azt, hogy a mindennapjaimat azt teszi ki tulajdonképpen, tehát csinálom a munkámat, csinálom a dolgaimat, élvezem az életet, stb. Viszont ott van, tehát egy valamilyen kis elégedetlenség, valami kis hiány ott van mégis minden nap az életben, hogy úgy valakit úgy keresek, nézegetem a Facebookot, nézegetem az Instagramot, nézegetem ezt, azt, amazt, akár fizikailag is olyan helyekre megyek, ahol esetleg van egy potenciális jelölt, és ezeket így kerestem, de ugye utána egy bizonyos időszak után, tehát kimunkálta bennem azt az Úr, hogy megkértem is, hogy ne legyen feltétel az életemben az, hogy van-e társam, vagy nincs, ne attól érezzem magamat boldognak, vagy boldogtalannak, hogy van, vagy nincs társam, hanem tényleg ezt is az Úr kezébe helyeztem, és úgy voltam vele, hogy tehát én már boldog vagyok, ha lesz társam, az már csak ráadás. És utána ebbe kezdtem el élni, és az egy nagyon jó érzés volt.
Így, ahogy hallgatlak, tehát meg kell azt is tanulnia egy fiatalnak, aki párt keres, hogy egyedül is jól érezze magát. Fontos az, hogy te is talán megismerted egy kicsit önmagad, ráismertél arra, hogy mit tesz téged boldoggá, mivel tudod, hát nem tudom, mennyire élhetek ezzel a szóval, de lekötni magad az életben. Tehát mi az, ami a céljaid között szerepel a mindennapok során is, és nem csak az töltheti ki az én napjaimat, hogy van valaki mellettem. De viszont, ahogy te is említetted, tehát úgy lettünk megteremtve, hogy társas lények vagyunk, vágyunk rá. Mi alapján? Ugye most már sikerült, és adott neked az Úr egy barátnőt. Mi alapján találtad meg? Vagy ő talált rád, vagy az Isten hozott össze titeket, de vannak ilyen, hogy keresztény fiatalembernek vannak azért olyan, nem tudom, hogy élhetek-e az a szó, hogy kritériumok, de viszont az szerepel mondjuk közte, hogy hívő legyen a társam, akit találok. Tehát ez mondjuk lehet egy olyan tényező, ami fontos, hogyha párt választok. Adnál mondjuk, vagy ad egy esélyt egy olyannak is, aki kevésbé hisz, mint ő, és mondjuk arra az útra vezetheti.
Nagyon sok minden eszembe jutott ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, de a felére nem fog tudni válaszolni. Megjegyezném, hogy az egész év során, tehát az elmúlt 23-as év során, mondhatjuk úgy, tehát volt egy görcsös keresés, de már ugye úgymond a megszentelődés útján voltam, tehát megtértem, és utána lassan szépen dolgozott kifele bennem az Úr olyan dolgokat, amik teljesen megváltoztatták a szemlélet képemet is, tehát mindent, azt is, hogy mit várok el, mit nem várok el. Eljutottam például arra a pontra is, hogy nem várok el dolgokat. Hogyha Isten kezébe van, hogy ki lesz az én társam, akkor nem az van, amit én akarok. Ha szűrőket csinálunk, kritériumokat magunk előtt, akkor már az van, amit én akarok. Mert én azt akarnám, hogy ilyen, olyan, meg amolyan legyen, de ez már nem az Úr akarata szerint való. Ha úgy szeretné Isten, ő tudja nagyon jól, hogy mi kell nekünk, mire vágyunk. Ő tudja a legjobban. És ezért volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy nem, tehát nincs olyan, hogy most csak magyarral jövök össze, mert ukrán nem lehet. Hát az már hogy lehetne? Vagy nem tudom. Tehát nem voltak ilyen kritériumok, hogy most hívő legyen, ilyen legyen, vagy olyan legyen. Egy biztos például van a Szentírásban is egy ilyen rész, hogy most pontosan nem tudom felemelíteni, de ne hajts két igát egyszerre, valami ilyesmi. Tehát ez a gondolat persze ott volt bennem, hogy én reformátusnak vallom magamat, és ugye már le is konfirmáltam nemrégiben, szeretnék egy reformátust. Szeretnék, nem akarok, szeretnék. Tehát ott van Isten kezében, hogy ha ő neki kedves ez, akkor egy olyat rendel mellém. Hogyha nem, akkor mással kell boldogulni, úgymond. Tovább az év során rengeteg olyan alkalmam volt, hogy összejöjjek valakivel. Tehát volt egy olyan illető is az életemben, akivel nagyon régen is össze akartam jönni, meg mindig is össze akartam vele jönni, de valahogy ugye nem úgy alakult, meg ugye én kapcsolatban is voltam elég sokáig, és most így felszabadult, és volt rá lehetőség, ugye. Én is egyedülálló lettem, ő is egyedülálló volt, és lehetett volna ebből valamit kihozni, és nyilván a megfelelő alkalmakat is kialakítottuk ehhez, közös programok, stb. És voltak más lányok is, akikkel talán lehetett volna valami, de én folyamatosan azt éreztem, hogy mintha zárt ajtókat döngetnék, mert próbálkoztam, és úgy éreztem, hogy na nem jönnek úgy összefele a dolgok. Tehát valahogyan erőltetett éreztem. És azt felfogtam, hogy ha ilyen erőltetett, tehát hogyha én próbálkozok, és én ezt így meg is imádkoztam, hogy Uram, hogyha szeretnéd, akkor most, hogyha ide megyünk, oda megyünk, akkor hoz bennünket közelebb egymáshoz, vagy valami. És folyamatosan azt láttam, hogy amikor előtte imádkoztam, amikor kértem az Urat, akkor az volt, hogy nem jött össze. Valami megakadályozta, hogy találkozzunk, hogy ott legyünk a közös programon, vagy bármi. És ebből én egy dolgot értettem meg, nekem van egy elképzelésem, imádkoztam, kértem az Urat, de megáll volt bizonyos helyeken, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor ezt el kell engedni. Utána, amikor egész év során több olyan lehetőség volt, hogy akár visszatérhettem volna a régi énemhez is, olyan dolgokat nem tettem meg, amit egyébként, tehát ilyen világi szemmel férfiak biztos megtettek volna, tehát most mondhatjuk azt, hogy tálcán kínálták a lehetőséget többször is, és nem éltem ezekkel a lehetőségekkel. Egyszerűen nem vitt rá a lélek, mondhatjuk így is. És nekem ez még egyszer egy nagyon erős bizonyosságot adott abban, hogy helyes úton vagyok, meg akkor nagyon éreztem az Úrnak a közelségét, hogy mennyire hihetetlen, hogy az élet megtérésem előtt mindent is, minden követ is megmozgattam azért, hogy egy ilyen lehetőségbe akár belekerüljek. Még hogyha gondolat szintjén is, tehát nem tettem semmit fizikailag, de már a gondolat az ott volt, és most pedig itt volt a lehetőség is, és nem. És ez nekem annyira egy jó megtapasztalás volt, és megerősítés is egyben, és akkor éreztem azt, hogy tehát az az irány, ami volt az. És ezek a lehetőségek, amik most elém jöttek, ezek nem működnek, ezek már nekem nem kellenek. Tehát a pillanatnyi örömök megszerzése, meg az olyan kapcsolatok, amelyek nem az Úrtól jönnek, azokra már nekem nincs szükségem, hanem társra van szükségem, hogyha tehát abba gondolkodunk, hogy most akkor lesz-e társam, vagy nem lesz társam, oda helyeztem az Úr kezébe, hogyha elém húzza, akkor megpróbálom. És így voltam az év vége felé, hogy volt egy lány, aki úgy többször is előjött.
Elét helyezte az Úr, mondjuk
igen.
Így.
Igen, több alkalmon is találkoztunk, és úgy voltak kedves ismerősök is, akik azért úgy néha úgy meglökdöstek, hogy na, nem szeretnél valamit esetleg lépni.
Szóval kellett egy kis bátorítás neked, úgy érzed?
Minden ilyen bátorításra én ellenkeztem egyébként, és ott a fordulópont az ott volt, hogy igazán olyan erős vágyat, kívánságot nem éreztem. Nem éreztem magamban olyan vágyat, kívánságot, hogy na most akkor mellbedobással megyünk, megpróbáljuk, stb. Hanem volt valami, de annyira még nem volt erős, hogy azt mondjam, hogy na, ezt nagyon akarom. És utána úgy döntöttem, hogy na jó, akkor imádkozunk egyet. És egyszer-kétszer elkezdtem imádkozni, hogy Uram, hogyha kedves előtted ez a dolog, akkor kelts bennem olyan vágyakat, olyan érzéseket, amik alkalmassá tesznek ahhoz, amik kiváltják azt, hogy akkor tudjak lépni, vagy ki tudjon alakulni bármi is, hogyha kedves ez neked. És ahogy elkezdtem imádkozni, tehát egy-két hét után elkezdtem érezni komoly indítatást arra, tulajdonképpen már megint úgymond visszajött ez, hogy azon kaptam magam, hogy gondolok rá a nap folyamán. Hogy gondolok, hogy valami mit csinál? Vagy már késztetést érzek arra, hogy írjak neki. Érdekel, hogy visszaírte, vagy nem írt, meg ilyenek. És ugye ez volt nekem az érdekes, hogy imádkoztam, és jöttek utána olyan vágyak, érzések, amik ugye ahhoz kellenek, hogy az ember akkor valamit tegyen is. És nekem ez megint csak egy megerősítés volt, hogy akkor valószínűleg ez akkor egy helyes út. És nagyon fontos az, hogyha párkapcsolat építésénél, vagy elindulni ezen, hogy valaki kapcsolatot akar teremteni valakivel, nagyon fontosnak tartom szerintem a teljes őszinteséget, és azt, hogy ne ferdítsünk el dolgokat, tehát az a jó, hogyha másik fél úgy ismer meg bennünket, amilyenek vagyunk.
Nem amit mutatunk ma, nem már talán mutatunk. Ez a legnagyobb baj, hogy más mutatnak a fiatalok, de itt megragadott ez a gondolat, hogy azt mutassuk, amilyenek vagyunk, és hogy mondjunk el mindent magunkról, fedjük fel. Ez már olyan ritka a mai világban, amikor valóban felfedjük azt, hogy most én ilyen vagyok, és szeretném, hogyha te elfogadnál. És én is elfogadlak téged, hogy te olyan vagy. Tehát valóban ez az oda-vissza működő elfogadás, ez tud működni? Hogy érzed?
Szerintem igen. Tehát itt arra szeretnék rávilágítani, amit most úgy érzem, hogy talán ki kell mondanom, hogy ez a félelem. Tulajdonképpen az emberekben a félelem uralkodik. Tehát azért nem mondok el valamit, vagy azért nem beszélek úgy, ahogy amúgy szoktam, vagy nem mondom azt, amit egyébként szoktam mondani, vagy nem viselkedek úgy, ahogy egyébként szoktam viselkedni, mert félek attól, hogy ez a másik félnek lehet, hogy nem jön be. Nem fog emiatt szeretni, és lehet, hogy két lépést vissza hátrál, mert valami olyat látott meg rajtam, ami lehet annyira nem is tetszik nekem, és akkor úgymond már ilyen zsákutcába kerül a kapcsolatunk építése, mert ugye még csak most randizunk meg minden, és olyankor az ember azt akarja mutatni magába, a legjobbat akarja mutatni magába, csak ugye azzal számolni kell, hogy nem ezzel kell megnyerni, mert utána akkor, na most, hogyha ilyen világian beszélünk, akkor azt utána tartani is kell. Ha mutatok magamnak valamit, akkor a másik fél abba szeret bele, de akkor azt már végig kell vinni. Egy-két hónap után az ember átvált önmagává, és az pedig már nem tetszik a másik félnek, mert ő nem ezt az embert ismerte meg. Te nem így viselkedtél, te nem ezt mondtad eddig. És akkor jönnek utána a konfliktusok. Szerintem nagyon fontos az őszinteség, nagyon fontos az, hogy inkább a legelején az ember mondja el a gondolatait, amit gondol, ahogy gondolja, egyenesen mondja a dolgokat, ne ferdítse el, és ha a másik félnek így is megtetszik, na az már nyert ügy. Mert akkor valóban azt tetszett meg neki, amilyen vagyok. És az a legjobb, tehát akkor érzi az ember a legjobban szeretve magát szerintem, amikor elfogadják, amikor úgy fogadják el, amilyen, amikor úgy szeretik, amilyen.
Hogy érzed most magad, amikor találtál egy olyan párt, aki...
Az elmúlt percekben Tominec Mihállyal beszélgettünk arról, hogy hogyan keres párt egy megtért fiatalember.
For thee all the
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. Csodaszép tájakkal és különleges programkínálattal várják a természetkedvelőit, az EKEM munkatársai a júniusi hónapban is. A júniusi túraútvonalakról kérdeztük Kis Mihály Boglárkát, az EKE iroda vezetőjét. Riporter Bálint Enikő.
Azok, akik nem jutnának el, vagy nem mennének a Bánffy Miklós emlékes teljesítménytúrára, még mindig van más lehetőségük, hiszen az EKE-vel mindig lehet kirándulni. Milyen a júniusi tervetek?
Igen, így van. Nem csak a teljesítmény túráról fog szólni a júniusunk, hanem nagyon változatos bakancslistát sikerült összeállítanunk. Lesz egy családos kerékpár túra a Dregántó körül, június 30-án vasárnap. Ez egy 29 kilométeres útvonal, viszont a teljes szintemelkedés az nagyjából 950 méter, tehát inkább nagyobb gyerekeknek ajánljuk, 14 éves kortól, vagy hogyha van egy kisebb gyerek, de nagyon jó kondícióban van, akkor persze őt is várjuk szeretettel. Ezt a túrát Szőke Enikő fogja szervezni, és a másikat, mert azt elfelejtettem említeni, a Sebeskörös partján pedig Szima Márton. Mit még megemlítenék, hogy lesz három buszos honismereti kirándulás, ami talán érdekelheti a hallgatókat. Egyrészt lesz június 15-én szombaton egy autóbuszos kirándulás Marosvásárhelyre, amely során meglátogatjuk a Történelmi Múzeumot, a Természetrajzi Múzeumot és az Állatkertet. Az indulás reggel 7 órakor lesz, busszal szervezzük az utazást, és a szervező az Kovács Zsuzsa. Nagyon fontos, hogy erre a kirándulásra be kell előre jelentkezni. Június 22-én szombaton a Csíki Székely Múzeumba látogatunk, ahol a Fejedelmek Aranya Uralkodói Reprezentáció Erdélyben címet viselő kiállítást tekintjük meg tárlatvezetéssel, és mivel ezen a hétvégén szervezik a múzeumok éjszakáját Csíkszeredában, ingyenes lesz a belépő. Ez esetben is busszal szervezzük az utazást, ezért szükséges előzetesen bejelentkezni június 14-ig, és ezt a kirándulást Molnár Ildikó szervezi. Az utolsó buszos kirándulásunk pedig június 28 és 30-a között lesz Verespatakra, az Aprudbányi Magyar Napokra és a Detunátára. Tehát mivel ez egy ilyen egész hétvégés program, több érdekességre is lehet számítani. Ugye pénteken megérkezik a csapat, szombaton egész nap ott lesznek az Aprudbányai Magyar Napokon, ahol bekapcsolódnak a kulturális rendezvényekbe, és vasárnap lesz egy kirándulás gyalogtúra a Detunátára. Ebben az esetben is szükséges az előzetes bejelentkezés, mert busszal szervezzük a kirándulást, és ugye a szállást is kell foglalni, ezért fontos, hogy időben jelentkezzenek az érdeklődők. Amit még kiemelnék, hogy lesz még két különlegesebb, érdekesebb gyalogtúránk júniusban. Az egyik június 22-én szombaton a Vargyas Szorosban, mivel ez egy picit távolabb eső túrahely, az lenne a terv, hogy már pénteken elmegyünk kisbusszal, megalszunk Homorodalmás környékén, és másnap szombaton lesz a gyalogtúra, utána pedig visszautazás, ezt Kertész Levente fogja szervezni, és ugyancsak Kertész Leventének lesz egy másik nagyon szép látványos gyalogtúrája június 29-én szombaton, amely során a Radné havasokba fogunk látogatni, és itt fogunk túrázni. A Vörös Csúcs kis ünőkő útvonalon oda-vissza, ami egy 20 kilométeres nehéz túraútvonal 1610 méter teljes szintemelkedéssel, és az egyik látványossága ennek a túrának, hogy ekkor fognak nyílni a rododendronok, vagy a havas szépe, úgyhogy ez tényleg egy nagyon látványos túraútvonal, viszont ezt kifejezetten csak tapasztalt túrázóknak ajánljuk, és még annyit megemlítenék, hogy ha hamarabb kinyílnak idén a rododendronok, akkor valószínűleg előrébb fogjuk hozni a túrát, de erről még értesítjük az érdeklődőket. Ezt a kirándulást is busszal szervezzük, úgyhogy szükséges az előzetes bejelentkezés.
A buszos kirándulásokra mennyivel előre szükséges bejelentkezni, hiszen olyan csodálatos helyeket mondtál, hogy lehet, hogy már be is teltek a helyek?
Hál' Istennek még nem teltek be a helyek. helyek, mivel még csak májusban vagyunk, úgyhogy van bőven idő. Általában a buszos kirándulásokról, hogy előtte egy héttel szoktuk lezárni a jelentkezést, viszont ha még maradnak helyek, akkor tovább is nyitva tartjuk. Erről majd lehet érdeklődni nálunk, vagy akár a Facebook oldalon is megtalálják az érdeklődők az eseményeket, meg a weboldalunkon, az ekekolozsvár.ro oldalon.
Hogyan szoktátok kiválasztani a túra útvonalakat, túra helyeket? Hiszen ez a június teljesen újdonságokat tartalmaz.
Igazából a túravezetőktől függ, hogy ők hova szeretnének szervezni kirándulást, ők is törekednek arra, hogy mindig hozzanak be valami újdonságot, ami még eddig nem volt, vagy ami már nagyon rég volt. Például az Abrudbányai Magyar Napokon is ezelőtt 2 évvel vettünk részt, ha jól emlékszem, tavaly nem. Úgyhogy most megint megyünk. A Radnai Havasokban már volt túra, amit szintén Kertész Levente szervezett, az egyik márciusban volt, amikor még szép havas volt a hegy, és volt most egy május 12-én, amikor a nárciszok virágoztak. Most viszont visszatérünk, hogy a havas szépe virágzás is tekintsük meg. Szóval ez is most egy kicsit újdonságnak számít, és vannak persze visszatérő túrák, amiket minden évben megszervezünk, például a Sebeskörös partján a kerékpártúrát Szima Márton most már jó sok éve megszervezi, meg ne felejtsük meg említeni, hogy júniusban is lesznek szerdai bükkisíták, meg Kolozsvár környéki gyalogtúrák, amelyeket szintén rendszeresen szervezzünk, de reméljük, hogy ezekre az új útvonalakra, vagy az új desztinációkra is majd felkeltjük az emberek érdeklődését, és többen is be fognak jelentkezni akár a csíkszeredai buszos túrára, akár a Marosvásárhelyére, akár az Alprudbányaira és a gyalogtúrákra is.
Neked júniusban melyik lenne, vagy melyik a kedvenc kirándulóhelyed?
Hát sajnos elég kevés időm van kirándulni, a Bánfi teljesítménytúra szervezése még leköt, és sok időmet elveszi. Viszont az a jó, hogy mikor kijelezzük a túraútvonalat, akkor én is lejárhatom valamelyik túraszakaszt. És egyébként, hogyha tehetném erre a Rododendron túrára, biztos, hogy elmennék a Radnai Havasokban, mert tavaly pont voltam itt, és elkaptuk a virágzást teljes pompájában, és tényleg leírhatatlan élmény volt, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom nagy-nagy szeretettel. Viszont akik nem akarnak ilyen nagy túrát bevállalni, azokat megbátorítom, hogy jelentkezzenek a buszos kirándulásokra.
Kis Mihály Boglárkával, az EKE iroda vezetőjével beszélgettünk a júniusi túraútvonalak bakkancslistás helyei. Ki ne hagyják.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. 17-en fejezték be a nagyberegi református liceumot ebben a tanévben. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a diákok egyedi képzésére, illetve a tanulási nehézségekkel küzdő diákokra külön figyelmet fordítanak. Szeptembertől órarendi keretek között vezetik be a Tomatis módszert, amely a tanulási nehézségekre tud megoldást adni. A következőben Tóth Lászlóval, az intézmény lelkészigazgatójával beszélgetünk.
17 végzős diákja volt a nagyberegi református liceumnak ebben a tanévben. Lezárult a ballagás ünnepség is, amelyet egyébként az interneten is követhettek, akik a Facebookon fent voltak, és láthattuk, hogy egy nagyon szép ünnepség volt. Mit kell tudni erről a tanévről, hogyan értékelni, és hogyan lehet elbúcsúzni egy diák társaságtól, egy osztálytól, hiszen ez mindig azért egy örömteli, de végül is szomorú pillanat is, amikor elmegy egy-egy osztály.
Hát igen, minden évfolyam más, és mindegyik évfolyamnak megvannak azok a szépségei, az emlékei, amelyek bennünket hozzájuk kapcsolnak. Ezek néha nagyon jók, és néha vannak olyanok is, amikre ha visszagondolunk, akkor az egy kicsit nehéz gondolatokat is felhoz az emberben, de örülünk ilyenkor annak, hogy azért végig tudta mindenki vinni ezt az utolsó tanévet is, és most már úgy gondoljuk, hogy az ő saját útjukat fogják elkezdeni járni, egy nagyobb önálló kapnak, egy nagyobb felelősség is társul ehhez, de ahogyan ebből a műsorból is kiderült, sok mindent végig gondoltak, reménység szerint, hogy ezek nem csak olyan szavak, versek, üzenetek voltak, amelyeket a hallgatóság felé közvetítettek, hanem ez az ő saját elképzelésük, gondolatuk és útjuk lesz. Úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy ezt a tanévet is sikerült lezárni. Hála az Úrnak, hogy az utóbbi időszak nehézségei nem gátolták meg azt, hogy hogy egy évfolyam újra befejezhesse a liceumot. Ők most már vizsgáznak, ők most már érettségiznek, ők most már készülnek arra, hogy majd kiderülnek a felvételi pontszámok. Tehát úgy gondolom, hogy ahogyan eddig is, mindegyiküknek az útja ott van az Úr kezében, és hogyha azt tőle kérték el, akkor ezek az utak jó felé fognak vezetni.
Lehet azt tudni, hogy ki hol képzeli el a jövőjét itthon, vagy külföldön szeretnének tovább tanulni? Mi a tendencia? Mit mutatnak a statisztikai mutatók?
Hát látni kell azt, hogy van egy olyan helyzet az országban, ami nem biztos, hogy azt generálja, hogy a fiatalok itt maradjanak, de ettől függetlenül vannak olyanok, akik itt képzelik el a továbbtanulásukat, és vannak olyanok is, akiket ez a helyzet sokkal inkább a határon túlra kényszerít, például a fiúknál látjuk ezt. Tehát itt is, ott is, itthon is, és az anyaországban is. És ez mindig is így volt. Az arányok lehet, hogy egy picit megváltoztak az anyaország irányában, mert sokaknak a családjuk is félig meddig már ott van. És nyilván az a legjobb, hogyha a család valamilyen szinten tud nekik közelről is segíteni, mert ez a sok utazgatás, ez nagyon meg tudja keseríteni a dolgokat, és el tudja fárasztani az embert.
Legtöbbjük milyen irányba szeretne tovább tanulni? Van-e, aki teológus szeretne lenni akár, vagy bármilyen más hittudományi szakákra szeretne jelentkezni?
Ebből az évfolyamból most nincsen, viszont különböző területekre adták be a felvételi kérelmi, mind reál, mind humán vonalon, ez mindig is így szokott lenni, hogy azok, akik a 10.-11. osztályban járnak hozzánk, azoknak lehetősége van már választani, hogy melyik szakirányt szeretnék, tehát nyilván ami jobban megy nekik, és ez már valamilyen szinten előrevetíti azt is, hogy milyen területeken fognak majd tovább tanulni.
Azt láthatjuk a Facebook közösség oldalon is, hogy folyamatosan a többi osztályból is eredményeket mutatnak fel a diákok, tehát itt különböző tantári vetélkedőkön nagyon szép eredményeket érnek el. Mit mutatnak ezek a mutatók a többi osztályt tekintve? Tehát azért egy erős oktatást kapnak a nagyberegi református líceumban a diákok, ezt mutatja az eredményük is.
Tehát mindenképpen ez három tényezős dolog, mert kell hozzá egy iskola, amelyik nyitotta arra, hogy ha van egy tehetséges diák, vagy egy szorgalmas diák, akkor annak segítsen. Ehhez kellenek a szülők, egy otthoni támogatás, egy otthoni biztatás, egy otthoni kontroll, illetve hát a harmadik láncem az a diák, hogy mennyire akar a diák. És úgy gondolom, hogy a diák az, akinek nagyon nagy tennivalója van ebben. Tehát ha valaki akar, az nálunk meg tudja találni azokat azt a tanárt, azt a segítséget, ami például egy versenyfelkészítéshez szükséges és kell. Igyekszünk a tanárokat is erre biztatni, ők a diákokat. Tehát a verseny az mindig egy megmérettetést is jelent, tehát látja a diák is azt, hogy hol tart, a tanár is látja, hogy mit lehet kihozni abból a diákból, de úgy gondolom, hogy nem csak ennyi az, ami egy iskolának a nívóját mutatja, hanem sokkal inkább az, hogy mennyire látjuk a többieket is még. Tehát nem biztos, hogy mindenki kiváló eredményeket fog elérni egy versenyen, de nem is biztos az sem, hogy a kiváló eredményeket elért diákok fognak a legjobban boldogulni az életben. Tehát mindenkire igyekszünk odafigyelni, és szeretnénk azokat a diákokat is, akik például valamiért tanulási problémákkal küzdenek, nehézségeik vannak, azokat is segíteni abban, hogy felzárkózzanak a többiekhez. Úgyhogy ahogy szokták mondani, hogy a szünidő az csak a diákoknak van, a tanároknak nincs, meg az iskolának sem, hanem mi készülünk már szeptemberre, szeretnénk egy olyan fejlesztő programot beindítani a liceumban, ami pontosan ezeket a diákokat célozza meg, akiknek tanulási problémáik vannak. 5.-6. osztályban ezt a Tomatis módszerrel szeretnénk javítani, úgymond egy olyan mindennapi foglalkozást tartani a diákokkal, tehát minden nap egy-egy órában ezt a módszert alkalmazva fogjuk fejleszteni őket, és megpróbáljuk egyénenként felfedezni azt, hogy kinek milyen problémája van, és abban. Na erre készülünk, erre szeretnénk felkészülni. Most, amíg azért a szünidőnek az a része van, amikor még a tanárok ott vannak, de őket is elengedjük majd szabadságra, mert kell nekik is a pihenés.
Ez mit jelent ez a Tomatis módszer? Ugye itt a zenét is beviszik, de viszont azt veszik észre, hogy minden diáknak van valamilyen nehézsége? Növekedett azoknak a száma, akik embereknek van, mert azt láthatjuk, hogy talán az olvasási nehézségekkel küzdők, akár hogyha a számolást is nézzük írással, tehát megjelennek ezek a problémák, vagy akár a hiperaktivitás, tehát nem tudnak úgy végigülni, még talán egy ötödikes sem megy egy órát nyugodtan.
Nemrég hallottam egy ilyen előadást, amiben arról volt szó, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol mindenre van valamilyen terápia, és igen, ez igaz, és valahol talán az egyének a saját megküzdési stratégiái vannak így legyengítve, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy fogalmazzam meg, és ezért már nem mi küzdünk, hanem megyünk és segítséget kérünk. Ez szerintem azért is van, mert másként nőnek fel a gyerekeink. Tehát annak idején nem voltak azok a dolgok, amelyek ennyire oda tudták őket kötni valahová. Gondolok itt most egy bármilyen méretű monitorra, ami a tenyérben elfér, annyi az asztalunkon, vagy a falra van felakasztva. Régen ez nem volt, és mással foglalkoztak a gyerekek, és én úgy látom, hogy az, amivel akkor foglalkoztunk, az jobban letette az alapjait egy későbbi, akár iskolai beilleszkedésnek, meg annak, hogy ezek a dolgok kialakuljanak, amik kellenek egy tanulási folyamathoz, az olvasáshoz, az íráshoz, a számoláshoz. Ma pedig nagyon sokszor látunk ilyet, hogy anyuka, apuka beszélgetnek, a gyerek kezébe pedig ott van egy telefon, és úgy eszi meg az ebédet. Tehát ha már az ebéd sem fogyasztható el telefon nélkül, akkor mi lehet ott közben? Hát, hogy ezek nem segítenek. Ezek éppen ellenkezőleg egy olyan korszakban, amikor sok mindennek fejlődni kellene, nem mozognak a gyerekek, és a mozgásnak köze van nagyon is ahhoz, hogy fog valaki majd olvasni, hogy fogja összerakni a dolgokat, fogja tudni, hogy merre van az elől, a hátulról, a jobbra, a balra. Sem tudják. Tehát nem arról van szó, hogy agyon akarjuk terápiázni a gyerekeket, csak egyszerűen látjuk azt, hogy alapvető dolgok nincsenek meg bennük, és ez egyre több gyerekben van így.
Még túlsúlyt is okozhat az, hogyha a gyerek a monitor előttől veszik, ugyanis nem figyel arra, hogy telítettség érzete megvan-e, hogy már jól lakott-e, és csak eszik, és emiatt is hízhatnak el a gyerekek. Ezt nem régiben olvastam, és úgy felkaptam rá a fejemet, hogy tényleg azt látjuk, hogy ők csak nézik, és közben bebekapdosnak valamit, tehát ezek mind előidéznek dolgokat. Ez nagyon fontos, hogy felismerik, és lehetőség van erre, hogyan fogadják ezt a szülők.
Hát a szülőknek most volt épp szombaton a szülői értekezlet, múlt szombaton, és ott elmondtuk, hogy az 5.-6. osztályban ezt mi szeretnénk bevezetni. Természetesen a szülők engedélyével, természetesen úgy, hogy ők megismerhetik ennek a hátterét, tehát nem kényszer ez a gyerek számára, és vannak olyan gyerekek, akik például epilepsziások, akiknek ezt nem is ajánljuk. De azoknak, akik pedig ott lesznek, azoknak pedig az órarendbe beépítve szeretnénk ezt. És akkor jelentkeztek a többi szülők is, hogy ezt ők is szeretnék. Tehát igyekszünk ezeket a dolgokat beépíteni az iskolának az életébe, és a tanároknak is egy ilyen látásmódot adni, hogy lássák azt, hogy az osztályban az osztály nem egy homogén közösség, amiben mindenki egyforma képességekkel rendelkezik, hanem vannak a képesség szerint is differenciált gyermekek, és vannak a szerint is, hogy vannak olyan dolgok, amiket lehetne bennünk fejleszteni, és akkor képességeik is jobbak lennének. Tehát erre szeretnénk kicsit jobban rá építeni, de ehhez sokat kell még dolgozni, hogy ez a rendszer kialakuljon, és szeptembertől itt tudjunk kezdeni.
De még nyár végén egy pótfelvétel is vár a liceumba jelentkező diákokra, akik esetleg lemaradtak, vagy nem sikerült nekik az első felvétele, akkor van lehetőség pótfelvételire.
Igen, augusztus 2. felében, most pontosan nem tudom a dátumot, de a honlapunkon utána lehet ennek nézni. Lesz egy pótfelvételi, és aztán az augusztus utolsó hetében pedig már egy táborozással kezdünk, ami mindig egy ilyen megismerkedés az iskolával, a diákok megismerkednek egymással, és most pontosan ezt a tematikát akarjuk megvalósítani, hogy ismerd meg. Ez lesz a táborhétnek a programjának a fő mottója, ismerd meg magad, ismerd meg a másikat, ismerd meg az iskolát, és nekünk nagyon fontos az, hogy a diákok ismerjék az urat. Úgyhogy ez lesz majd a tábor témája, erre is készülünk.
Az elmúlt percekben Tóth Lászlóval, a Nagyberegi Református Liceum lelkészigazgatójával beszélgettünk az idei tanévről és a következő tanévi tervekről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Társadalmi célú reklám.
A Az én álmom az, hogy állatorvos lehessek.
Az enyém, hogy nyáron végre én is elmehessek táborba.
Én egy olyan csodatányérról álmodom, amin minden estót vár a vacsora.
Az Ökumenikus Segélyszervezetnél több mint 3000 nélkülöző gyermeket támogatunk, hogy gyermekkoruk ne a nélkülözésről, hanem álmaik megvalósításáról szóljon. Hívd a 1353-as adományvonalat, és segíts te is 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyermekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet és a Helyi Rádiók Országos Egyesülete megbízásából.
Társadalmi célú reklámot hallottak.